a vele való közösségbe, téged és engem, és ezért kész volt a fiát, Jézus Krisztust odaadni, hogy ezt a megromlott kapcsolatot, amely az ős bűn eset miatt megromlott, helyreállítsa. Mi is az, ami ebből következik? Az a csodálatos kaland, amelyet az Isten megismerésének nevezünk. És ez egy életen áttartó nagyszerű kaland a keresztény életben, ugyanis Isten oly mélységekkel, oly különlegességgel, és oly emberi, az emberhez nem fogható tulajdonságokkal rendelkezik, hogy az ember ezt ki soha nem merítheti. Rácsodálkozunk Pál apostolnak a szavaira, aki azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk, egyszer pedig majd színről színre. De én úgy gondolom, hogy az örökké valóság is, is kellő időtöltésünk lesz, hogy ezt a kimeríthetetlen Isten megismerjük. Tehát még az örökké valóságban is egy rendkívüli feladat lesz, vagy kihívás, vagy kaland lesz az Istent mélyebben megismerni. Valahol azt olvastam, hogy Istennek egy szolgája készült elköltözni, és utolsó mondata ez az, hogy készítsetek helyet nekem az első sorban. Mert én eddig annyira szerettem az Urat, de nem láthattam. De most, ha már itt befejeződött az én küldetésem, akkor én hát minden közelről szeretném látni. Érzitek ennek nem egy negatív feszültségét, hanem egy nagyszerű feszültségét. És ha belegondoltok, hogy a szívünk hogy be tud csapni bennünket, amikor arra a következtetésre jutunk, hogy ismerjük az Istent. És sajnos, hogy ebből a következtetésből rendkívül komoly korlátok fakadnak. Méghozzá olyan korlátok, amelyek bezárják az ember szívét és a keresését Istennel szemben, és egyfajta megrekedés hoznak a lelki és szellemi életben. Ezért különös ajándéka az Istennek, amikor nehézségek és próbatételek útján keres meg bennünket, amelyek közepette már nem elegendő az az Isten ismeret, amivel rendelkezünk. Ismerős tapasztalat ez? Hogy mindaz, amit eddig ismertél, megtudtál, meg Biblia ismeret, meg igeversek, meg imádság, meg módszer, meg minden, meg dicsőítés, meg stb., ami eddig működött, most nem működik. Hiába próbálod jobbra-balra ezeket előhúzni a fiókból, néhányat leporolnál, hogy na akkor ezeket, hogy kipróbálom, hát ha működik, és nem. Fáradtál már el ilyenben? Ugye pedig mekkora reményekkel szoktunk kotorászni a fiókba, az emlékezetünk fiókjaiban, az Isten élmények után, amikor bajban vagyunk, hogy valamit előhúzzunk, na, ami biztosít, gyorsan berakom ide, és akkor az indítókus megvan. És hiába próbáld az árba, egyik se jó. Szóval ezek azok a pillanatok, amikor az ember úgy ráébred arra, hogy nekünk nem emlékekre van szükségünk, hanem a forrásra. Azaz magára az Istenre, akit mi kimeríteni nem tudunk. És ha egy picit is belegondolsz, csak egy kicsit belegondolsz abba, hogy az univerzum alkotója, fenntartója, ura, és csak eddig menjünk. És ez még csak a látható világ. Ez Isten. Néztük a csillagokat, csillaghullás volt egy augusztusban, és kérdezték a gyerekek, hogy milyen méretűek ezek a csillagok. Olyan kicsinek tűnnek. Hát nagy része nagyobb, mint a nap. Amiket olyan picinek látsz. Mert oly távolságban vannak, hogy ilyen kicsinek tűnnek, viszont óriásiak és hatalmasak. Némelyek egy komplett kis galaxisokat takar, és fénylik kis pöttyként, pontként az égboltozaton. Szóval Isten hatalmas. És ez egy rendkívüli ajándék az ember számára, amikor ezzel így valamilyen mértékig, értitek? Szóval önmagában az, hogy Isten hatalmas, ezt kimondjuk, és ez is már párosul bennünk egy megértési tapasztalat. És azt mondjuk, hát persze, Isten hatalmas. De hogy mennyire hatalmas, azt igazán nem is tudjuk. És önmagában ennek a tudatosítása magunkban már helyet készít az ember szívében, szellemében, arra nézve, hogy Istent keresse. Hogy megismerje. És nem attól függ, hogy jól vagy rosszul vagy, hanem azon múlik, hogy van egy felismerésünk, egy megértésünk, arra nézve, hogy betájoljuk magunkat az irányt, hogy Isten arra van valahol. És a célkeresztben látjuk őt. Mert ugye rá a kereszt mutat. A Golgotai kereszt. A kitapintható. Az, amilyen az Isten. No de, hadd mondjam nektek azt is, gondolkodjunk el ezen, hogy önmagában a kereszt üzenete. Hát ez egy kimerített valóság a számunkra? Tehát már mindent értünk és tudunk arról, ami a kereszten történt? Ő rá nézve, és benne teremtetett mindenség, a mindenség. És ő adta magát, értünk a Golgotai kereszten. Hát ez a néhány mondat. Ha egy picit engeded, hogy a szíved mélyebben bele gondoljon, akkor mi? Hogy van ez? Az Efézusi levélben néhány igazságot tár fel a Szentlélek Pál aposton keresztül, akinek volt néhány rendkívüli találkozása Istennel. Az egyik első találkozása, ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha vennétek egy nagy vakut, tök sötétben mennétek valahol, vak sötétben, és ezt csak ezt a óriási vakú felvillantanák neked. És Pál apostol, ez a vakú villanás a maga sötétségében, tehát ő egy rendkívül komoly sötétségben élő ember volt, akinek volt egy Isten képe. Volt egy Isten tisztelete. Oly távol volt attól, aki valójában az Isten, hogy amikor találkozott az Istennel valamilyen nagyon töredékes módon, egy vakú villanásszerű találkozása volt a Krisztussal, leesett a lóról és megvakult. Tehát rájött arra, hogy nem is ismeri azt, akiről azt gondolta, hogy szolgálja. És azt gondolom, hogy a szellemi életben néha találkozásaink vannak az Istennel, ami csak egy vakú villanás, és ha vele gondoltok, egy vakú villanási fényben, akkor meglátunk valakit, azt ugye nem tudjuk pontosan leírni, igaz? Pál, ki vagy? Ki vagy te? Ez egy Isten szolgál ember volt. Ki vagy te? Azt mondja, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És akkor 3 napig ez a 2 mondat volt, amin Pál rágódott. És 3 napig nem tudott rájönni, hogy miről van szó. Istennek el kellett küldenie egy egyszerű gyermekét, aki elmondta neki az evangéliumot. És rágta a kezét, és imádkozott érte. Isten szelleme által világosság támad benne, és megértette, hogy kivel találkozott, kit látott, és megtért. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. Hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Hogyan higgyenek, ha nem hallották? Látjátok? Isten kinyilakoztatja magát nekünk, néha vannak Isten élményeink, találkozásaink, és egyáltalán biztos, hogy értjük, amit látunk. Még abban is az Isten kegyelme kell, hogy megértésre jussunk, hogy ki az Isten, aki mi találkoztunk. Ki az a Krisztus, aki mi megváltunk. És csodálatos ajándék ez, és önmagában ez az egész igazság, amit itt próbálunk ízlelgetni, és bizonyára ti is érzékelitek, hogy tényleg csak úgy nagyon halványan próbáljuk ezt valamilyen módon szavakba önteni, és megfoghatóvá tenni, hogy micsoda kaland ez. Tehát ez a keresztény élet, mekkora ajándék. És hogy ez nem egy dohos pince sarok. Hát elértem. Olyan hívő vagyok, hogy már be is dohosodtam. Tehát végül is már be is fejezhetnénk, nem? És hát most mit kell Bibliát olvasni, meg imádkozni, meg szolgálni az Urat? Hát már mindent tudunk. Nem lehetséges, hogy néha így vagyunk Istennel kapcsolatban? És akkor jön egy olyan vakuvillanásnyi valami az életünkben, és akkor azt mondjuk, hogy ahhoz képest, amit én Istenre gondoltam, ez most mi? Vagy kicsoda ő? Vagy hogy van ez most? Persze a célkereszt az áll, és az origó. Tehát mindig a kereszthez jutunk, és a kereszten átértünk meg valamit, de értsük azt is, hogy a keresztet sem merítettük ki. Pontosabban a keresztet nem merítettük ki, ahol összeért a mennyeföldel. Krisztusban. No, nézzük a Efézus 4.17-et, 17. verstől a 32-ig, és kérlek téged, hogyha teheted a Bibliádban, kövesd ezt versről versre. Picit több esély van rá, hogy milyen megértésre jutunk, ha te is olvasod legalább magad, de egy-egy szó is ebben az ige szakaszban oly mélységet rejt, hogy tényleg érdemes, tehát javaslom esetleg otthon is még ízlegetni. Tehát megállni, imádkozni, és gondolkodni. Azt mondja az írás, tehát a Efézus 4.17-32-ig. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodások szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tévelyegésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátlan tevékenységre vetemettek nyerességvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újjatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki az Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le hazugságot és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragoztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet csadjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáramlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen. Eddig az ige. Igen. Ugye, mivel foglalkoztunk az elmúlt találkozáson is, már elkezdtük a szív ügyeket, a szívkérdést. Ehhez kapcsolódik maga a Pál apostol által elintált óember, újember, és a sötétség, homály, és világosság kérdése. Azaz, ha nem nyer valaki világosságot Istentől, nem tud megváltozott életet élni. Tehát Pál ezt mondja, hogy homály, sötétség borult az elméjükre, akik idegenek, távol vannak Istentől, és értetlen szívük elsötétedett. Ezért ebből a sötétség cselekedetei fakadnak, azt kezdik tenni, amiről azt gondolják, hogy az boldoggá teszi őket. Az emberi szív ronnottságából származik és fakad az önzés, az egocentricizmus, tehát az önközpontosság, az énközpontosság, a másokat kihasználó boldogság, keresés, az epekedés, a vágyakozás, a be nem teljesedett kívánságok, az egymás testének használása, a magunk boldogság keresése romlott útján. Az Isten igé azt mondja, hogy elmúlt találkozáson idéztem már, a János 1.9-ben, az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Ez a názeti Jézus Krisztus. Tehát a világosság az ember bensejében az egy külső dolog. felvilágosodás, ugye? Tehát a megvilágosodás, a világosság bennünk, azaz a megértés önmagunkkal kapcsolatban és Istennel kapcsolatban, az nem belőlünk származik, hanem ez egy külső hatásra születik meg az ember életében. Mint hogy Pál apostol életében is ezt láttuk. Ugye ez nem a saját kutatásának az eredménye volt, hanem az Isten kezdeményező világossága, fénye beragyogta az életét, és így jutott, ezen keresztül jutott felismerése és megértése önmagával kapcsolatban, Krisztussal kapcsolatban, az ítélettel kapcsolatban, az örök élettel kapcsolatosan. A Mózes első könyvében a 8. rész 21-es versét látjátok kivetítve, de a 20-22-es verset is érdemes elolvasni, hogy a Noéval kötött szövetség, amely az egész emberiségre vonatkozó szövetség eseményeiről olvasunk itt. Noé áldozatot mutat be az Istennek a tiszta állatokból, minden tiszta állatból és madárból, és azt olvasunk itt az írásban, hogy amikor az Úr megérezte a kedves illatot, ezt mondta magában az Úr: nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva. És nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Ha egy picit belegondoltok abba a helyzetbe, hogy mindenki elpusztult, Noé a felesége, 3 gyereke és családja maradt meg. Így szálltak ki a bárkából. És valami új kezdődött. Nem biztos, hogy ezt képesek vagyunk felfogni. Tehát, hogy mit érezhetett Noé? Hogy ő megmenekült. Hogy Isten megmentette az ő életét. És kezdődött egy új az ő nemzetségéből. És hogy milyen hála volt benne, amikor ezt az oltárt felépítette, és kezdett áldozatokat bemutatni Istennek. És mivel ez a hála benne volt Noé szívében, amiatt, amit Isten tett vele, ezért, amit áldozott az Istennek, ezért felszállt az Istenhez kedves illatként. Miért fontos ez? Azért, mert ha csak annyit értünk meg ebből az igazságból, hogy ha hálát adunk az Istennek, az tetszik neki, nem értjük a valóságot. Mert akkor ezt elkezdjük csinálni, és elfáradunk bele. De Noé hálája abból fakadt, hogy megmentette őt az Isten. Tehát mondom, nem vagyunk képesek, azt mondaná Isten neked: figyelj, fogd a családodat, zárd be a szobádat, és mindenki meghal, csak ti maradtok életben. És kinyitnád az ajtót, és látnád, hogy zöldül a fű, újra serken a természet, és csak ti vagytok. A Merlép ébredéssel című könyvben van leírva egy történet, ugye a vörös terror pusztított és sokakat megöltek Kambodzsában, és de nagy ébredés indult el, és sokan megtértek. És volt egy tűzvész. Egy lakótelepen minden ház leégett. És a lakótelep közepén egyetlen ház maradt éppen, úgyhogy a lángok se érintették. Ez annak a hívő családnak a háza volt, akik ott laktak. Ők valamit értettek az Isten kegyelméből, abból, amit a Noé valamilyen szinten átélt, és valamit úgy megértettek, megízleltek belőle, hogy milyen az Isten kegyelme, meg a hatalma, meg az oltalma. Nagyon érdekes, amit itt ír a Szentírás, hogy a ifjúságától fogva gonosz az ember szívének szándéka, gondolata. Ugye a szív tevékenysége kapcsolatban legalább 3 dologról beszéltünk és beszélhetünk. Az egyik az érzékelés, amikor begyűjti az információt. A másik a mérlegelés, számítgatás, tehát számít, kiszámítja. És a harmadik dolog pedig az értékítélet. Tehát hoz egy értékítéletet aztán a szívünk. Ez néha megtörténik egy szívdobbanási idő belül. Tehát pillanatokat megtörténik bennünk, amikor hozunk egy ítéletet. Az elmúlt alkalommal beszéltünk arra például emberekről, hogy alkotunk képet. Nem biztos, hogy valóságos módon az alapján, hogy látjuk őket. Amikor arról beszél a Biblia, hogy a szívnek a szándéka, azaz gondolata ifjúságától fogva gonosz, az azt jelenti, hogy az ember szíve a beérkező, érzékelhető információk alapján rossz szándékra jut. Tehát rossz szándék van benne, a másikkal kapcsolatban, az élettel kapcsolatban, Istennel kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, Noé kiszáll a bárkából, Noé a feleségével, meg a megmenekült három gyereke családjával, és akkor Isten közli vele, hogy figyelj, nehogy azt gondold, hogy nem juttok ugyanoda, ha azt gondoljátok, hogy igazak vagytok önmagatokban. Mert a szívetek szándéka, amiről azt mondja korábban Isten igéje, ugye a 1 Mózes 6.5-ben, hogy akkor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében 1 Mózes 6.5-6. Tehát azt mondja Mózes, hogy Noé szíve nem változott meg az ödönvíz után. A föld megtisztult, de a Noé szíve nem. Mert azt csak Isten tudja megváltoztatni. Azt mondtuk ugye, hogy Istent nem meríthetjük ki. Istent nem ismerhetjük tökéletes pontossággal. Egyetértetek ezzel? Belátható, igaz, hogy ezt nem. Mondok egy másik nagyszerű hírt, a saját szívünket sem. A szívünknek vannak olyan területei, ahol legtöbb ember nem is jár. Tehát nem jut olyan mélységre a személyes életében, vagy kapcsolataiban, vagy megértésben, hogy a szívének bizonyos területeit egyáltalán el tudná érni. Nem is aratott. Amikor azt olvassuk a Bibliában, hogy családabb a szív mindennél kiismerheti, Jeremiás proféta könyvében, és azt olvassuk, hogy én vagyok az Úr, a szívek vizsgálója. És aztán mondja mindenki úgy bánok, hogy az ő tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Akkor azt mondja az írás, hogy a szívünket teljes mélységében az Isten ismeri. Mert ő alkotta. A szellemébe az embernek maga az ember nem tud behatolni. A szíve nem képes arra, tehát ez az értékítélet része a szívének, az ember személyiségének, hogy belemenjen a szellemébe. Olyan mélyen van a szellem része valója az embernek, hogy oda az ember nem jár. És ennek a szívbéli mélysége, az ember szívének a mélysége tátong az ürességtől. És mivel szellemi részéről van szó az embernek, ezért szellemi valóságokkal lehet megpróbálni kitölteni. De van egy káprázat. Az ember hajlamos arra, hogy a pszichés dolgokat szellemiként azonosítsa. Lelki élményeket él át, amelyek ideig óráig megnyugtatják a lelkét, a szellemét, elnyomják a szívében, szívében mélyén lévő vágyakozást, istenkeresést. Ez is mutatja, hogy Isten teremtményei vagyunk, mert ezt nem mi hoztuk magunkkal, és nem mi találtuk, egyszerűen van minden emberben, és a természeti népeknél is lehet látni az Isten keresést benne, hogy valamilyen módon keresik az Istent. De betölteni ezt a részt, ezek a fajta pszichés, szelleminek tűnő átélések nem tudják. Én emlékszem rá, amikor kerestem az Istent, és én nem tudtam, hogy Istent keresem, mert fogalmam sem volt, hogy ki az a Jézus, meg semmi. És a Krisna tudatú hívők tartottak előadásokat, meg táncos összejöveteleket, tehát ment a mantrázás, és akkor körbe-körbe ugri-bugri, meg a bálvány áldozati lakomát ugye megettük. És Debrecen Egyetemen volt egyébként a K2-es előadóban, rendszeresen naplóban meghirdetett módon ez a dolog. Ők aktívak voltak, tudjátok. Mi meg ezt találtuk meg, Isten kerestük, csak ők hirdették a kínálatot. És a döbbenetes számomra az volt, hogy hatás alá kerültem valaminek, amíg jelen voltam közöttük, és amikor eljöttem, ez elmúlt. Újra menni kellett, hogy valamilyen módon a bennem lévő szomjúságra egy ilyenfajta elnyomást, ezt a káprázatot átéljem, és addig, amíg ez a káprázat tartott, addig nem vágyakoztam Azután, amiután vágyakoztam előtte, de mondom, nem tudtam, miután vágyakozom, mert én nem ismertem Istent, meg semmi, Bibliát nem láttam, meg azt sem tudtam ki az, hogy Jézus, meg semmi, vallások, semmit nem tudtam az egészről. Tehát ilyen csont ateista, vagy ilyen, nem, ateista nem voltam, mert valami Isten hitem volt, de ez a csont tudás szempontjából sík terep volt az életem. Nem sík, hülye voltam, hanem egyszerűen tudatlan. És a legmegdöbbentőbb dolog az volt, hogy amikor én találkoztam Názareti Jézus Krisztussal, a magam elveszett nyomorult állapotát, mikor felismertem a elveszett bűnös állapotomat, és ott és akkor azon az éjszakán találkoztam Názareti Jézus Krisztussal, ez a fajta szomjúság megszűnt. Úgy, hogy azt se tudtam, mi történik velem. Tehát hallottam az evangéliumot. Elmondták nekem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. És ezt ugye az agyammal fölfogtam. Sőt, annyira fölfogtam, hogy már mondtam is másoknak. Anélkül, hogy rám hatása lett volna az a evangélium a szív mélyéig. És azt mondta csodálatos és megdöbbentő tapasztalatom, hogy amikor találkoztam Názareti Jézussal, ez a fajta szomjúság teljes mértékben kielégítődött. Tehát az a fajta keresés, ami engem jellemzett a találkozás előtt, nem volt, megszűnt. Tehát, és másnap is megszűnt. Meg harmadnap is megszűnt. Meg amikor hétvégén mentünk a buliba, már akkor se kellett az, ami volt, mert megutáltam az egészet. Más ember lettem. Mert a szívem mélyébe Isten szelleme költözött. A szívünk talapzatába, a gyökerébe, akkor beköltözik Isten szelleme, akkor azon keresztül szívja fel a szív a helyes értékrendet és értékítéletet. Anélkül, hogy jelentős Biblia ismerettel rendelkeznénk. És ez valami döbbenetes. Oly mértékben bűngyűlölet született bennem, hogy már azt, ami korábban élvezetet jelentett, és a káprázat miatt tettem, hogy valamilyen módon elnyomjam ezt a szomjúságot az életemben, már megutáltam. És majd csak később olvastam a Bibliába, hogy ezek Istennek utálatosak. És a bennem lévő értékrendhez nyertem ismeretet. A bennem megszületett hithez rendet a Szentlélek megértést. És milyen furcsa az ember. Az Isten ismeretét megpróbálja áthelyezni egy olyan részre, amely alkalmatlan arra Isten megismerje, ez pedig a tudat, vagy az értelem. És a kettő nem ugyanaz. És amikor megismer a tudatában dolgokat, és rendelkezik ismerettel, kipipálja, hogy ezt ismerem. Megtanulunk egy igeverset, és azt gondoljuk, tudjuk. Hát lehet, hogy tudjuk, de nem ismerjük. Tehát a szív, az emberi szív az Isten előtt olyan, amilyen valójában. Mi előttünk nem. Tehát mi a saját szívünkkel nem vagyunk tisztában. Olyan mértékben és módon, hogy ezt teljesen ismernénk a mélységéig. Miképpen Isten sem. Hát megkérdezem tőled, hányszor okozott csalódást az, ahogy gondolkodtál, vagy éreztél, vagy várakoztál, vagy vágyakoztál valami után? Ért csalódást már benneteket? Nagyon rámítottál valamire, nagyon akartál valamit, nagyon szerettél valamit, már-már megvoltál győződve róla, hogy az úgy van, és úgy lesz, és nem úgy lett. Történt ilyen? Sokszor. Sokszor előfordul, mert képes a szívünk gyártani ezeket a délibábokat. Ábrándokat. Hát ezért mondja az írás, hogy családabb a szív. Ki ismerheti? Halleluja, az Isten. Mikor fogom magamat megismerni? Ha az Isten föltárja előttem azt, aki vagyok. A szívemet mikor fogom ismerni? Olyan mélységben és olyan módon, ahogy az Isten ismeretben gazdagodok és növekszek. Igen. A Tom Marshallnak az ábráját vetítem ki. Amihez képest már messze részletesebben beszéltünk az elméről, meg a szívről. Az elmúlt hetekben is, meg most is sokkal mélyebben, sokkal részletesebben tártelünk az Isten szelleme a Szent Írás alapján, hogy egyáltalán miről is van itt szó, amit itt mondjuk elmének nevez a Tom Marshall, de jó a ábra, segítségünkre van. Aztán ugye maga názáreti Jézus hasonló dolgokat, gondolatokat mond. Azt mondja, hogy a szívből származó gonosz gondolatok, azaz számítgatások, gyilkosságok, házasságtörések, paráznoságok, lopások, hamis tanítások, tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalan az embert, de az, hogy mosdatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalan az embert. Tehát azt kell látni, hogy az a szív, amely nincs a Krisztus uralma alatt és a Szentlélek uralma alatt, az gyártani fogja ezeket. És megpróbálja elhitetni az emberrel, hogy ha ezeket megteszi, boldog lesz, vagy sikeres lesz, vagy joga van hozzá. Hány film született például arról, hogy bosszúállás? Igaz? Hát egy rakás film van erről, hogy a Vendetta, ugye az olasz típusú bosszú, vérbosszú. Igaz? Hát ez egy ismerős, nem? És filmeken nézik az emberek, és azt mondjuk, igaza van. Bosszút állt magáért, és családjáért, és lemészárolta is. Ilyen macsok. A másik. Hány film szól arról, hogy megtudja a házastárs, hogy megcsalta a házastársa, és ő megcsalja a házastársát? Mert úgy gondolja, hogy joga van hozzá. Hát ő is megtette. És jobb filmekben meg szembesül az, hogy lehet nem is jól gondolta. Még én is előfordul, hogy kicsit akarok egy filmet írni, akkor esetleg írni egy ilyet. Rádöbben, hogy nem is jól gondolta. És képes az ember, ha ugyanazt a bűnt elköveti, mint a másik, magát felmenteni, mert ő hamarabb csinálta. Tehát nem ilyen a szív? Nagyon találékony a rosszban. És Jézus erre fölhívja a figyelmet, hogy bizony a szívünk az generálhat olyan cselekedetet és olyan gondolkodás, olyan tetteket, amely romlott, ha nincs a Szentlélek uralma alatt, nincs a Krisztus uralma alatt a szív, aki gyökere lehet a szívünknek. A szívünk tehát különböző forrásokból táplálkozik, mint mondtam, a szív begyűjti, érzékeli a körülötte lévő valóságot, begyűjti az információkat, és benyomja a lélekbe. És beindul az értékítélet, hogyha az Isten nélkül van, akkor a saját maga, a szívben lévő értékrend alapján dönti el, hogy valami jó vagy rossz, vagy valaki olyan vagy amolyan. És ezért vagy félre értünk dolgokat, félre ismerünk dolgokat, és meg vagyunk győződve, hogy jól gondoljuk. Mondjuk egy másik emberről. És akkor itt lehet látni, hogy a test küld impulzusokat, a világ hatása van az emberre. Érdekes egyébként az emlékei, hogy milyen hatása vannak az emberre, szívére. Az ember szelleme hatása van a szívére, küld impulzusokat, pár szót erről szólok. És az ördög pedig megpróbál befolyást nyerni a testünkön, a világon és a szellemünkön keresztül, ugye az okkultizmus területén keresztül, például az okkultizmus, az a szellemi területen próbál kaput találni az emberhez, mint amiről én próbáltam mondjuk a keleti hamis kultuszok kapcsán szólni egy pár szót. Az ördög megpróbálja ezeken keresztül érvényesíteni akaratát, és olyan értelmezést felkínálni a szív számára, amely a pusztulás, az embernek a pusztulását okozza. És nyilván ezek kölcsönös hatással vannak egymásra. Egy párbeszéd is lehet, mert ugye a szívünk alkalmas párbeszédre. Ezt láttuk Ádám és Éva esetében, amikor az Édenkertben beszélget a sátánnal, és azt is mondtuk, hogy a szív egy belső párbeszédre is alkalmas, egy belső beszélgetés van bennünk, amikor az értékítélet megtörténik, kapunk impulzusokat, belül elkezdünk beszélgetni. És ezt mondtuk, hogy nem bolondok vagyunk, hanem ez a valóságos dolog, most is ez történik egyébként. Nem is veszük észre. De hallgattok most engem, és belül csekkoljátok. Na, azért is, mert ugye ez három dolog, ez az érzékelés, mérlegelés, értékítélet, ez azonnal megtörténik. Néha három szálon egyszerre. Tehát szívdobogást tudjátok. Rendkívül gyors, és most ez történik. Te most maga bennetek a szívetekben hallgatjátok, és csekkoljátok. És gondolkodtok, akik még nem alusznak, tehát akinek sikerült még fenntartani az érdeklődését ilyen mélyen szántó filozófiai gondolatok mellett, és még tudjátok követni, hogy hol is járunk itt ebben az erdőben. Remélem kiukanunk valahol, bízom benne. Tehát ugye ezek a befolyásoló tényezők megpróbálják rábírni a szívünket a rossz értékítéletre, a rossz véleményalkotásra, az Isten ellen való lázadást próbálják megerősíteni bennünk. Nem feltétlen kívülről tesznek bele dolgokat, hanem megerősítenek bennünk a romlottságot, mert szívből származnak ilyen dolgok, és meg próbálják felerősíteni. A másik dolog, a szívben lévő, hogy is mondjam, vágyközpont, érzékelési központ tud telítődni. Tehát jönnek be az információk, és elkezd a szíved begyűjteni érzéseket egy bizonyos témával kapcsolatban. És ha egy érzés túl csordul az ember szívében, az kijön belőle. És az ördög ezt próbálja megtenni például a világ és a test által, hogy megtöltse az ember szívét vágyakkal. És azok a vágyak megtöltsék az ember szívét, és akkor abból kiárad, kicsordul. Ugyanilyen a harag is. A haragból egy csepp is mérgező, de ugye megtelt a szíve haraggal, ismerjük, igaz? Egy olyan erős érzés már, ami nem egy léleknek az érzése, hanem egy mélyebben lévő, megtelt vele. És ez ugyanígy történik. Az ördög megpróbálja ezeket a külső tényezőket felhasználni, hogy a szívünket megtöltse a romlottsággal. A romlottság utáni vágyakkal. És akkor ezek egyszer csak kibukkannak, kibugyannak. Lepődtél már meg emberen, amikor reagált meglepő módon? És azt mondod, ki ez? Hát nem is ezt az embert ismerem. Vagy te mondtál valamit, és akkor bum, fölrobbant. És akkor nem is értetted, hogy amit mondtál, az miért váltotta ki benne ezt? Hát az már csak egy csepp volt a történetben, mert te valahol végén szerepeltél ennek a sornak, és akkor ott rád áradt minden zaccos, szaftos, hónapok óta begyűlt ételmaradék, ami a szív ételmaradéka, és tényleg átérhetjük úgy, minthogyha a gyomorban lévő, fel nem dolgozott ételmaradék ránk áradt volna. Igaz? Vagy éppen mit tettünk ilyet a másikkal? Tehát, amikor arról beszél a Biblia, hogy azt szólja a száj, amivel nem benne van, mert a szívünk romlottsága hajlamos, hanem nagy különbség, amikor megtelik valamivel. És az a borzasztó, hogy ahogy beszélünk, ahogy viselkedünk, az arról beszél, hogy mivel van telve a szívünk. És ezt látjuk, akkor értjük, hogy mennyire szükséges, hogy meglegyen telve a szívünk a Szent Szellemmel. Hogy meglegyen telve a szívünk az Isten beszédével, igéjével. Az Isten szeretetével, kegyelmével, irgalmával. És megint csak azt hadd erősítsen mellettek, akik már az úré vagytok, hogy milyen nagyszerű dolog az, amikor telve vagyunk Szent Szellemmel. És telve vagyunk az Úrral, igaz? Hát a világ más színű. Hétfő reggel, mintha nem is az lenne. Valaki érti. Igaz? Egy más dolog. És nem véletlen, hogy Pál apostol azt mondja, hogy tehetem meg Szent Szellem. És ugye ez nem a nyelveken szólásról szól, nem kegyem ajándékokról szól, hanem az Úrral való közösségről szól. És ezt értenénk, hát valószínűleg nem mennénk el bibliaolvasás nélkül a munkahelyre, és nem azért nem mennénk el bibliaolvasás nélkül a munkahelyre, mert Tóth Sándor lelkipásztor vasárnap a lelkünkre kötötte, hogy olvassál Bibliát, mert a webkamerán meglézlek, hanem azért nem nézlek egyébként, nyugi. Halleluja. De az úgy vizsgál szívedet. És ez úgy nem azért vizsgál szívedet, hogy azt mondja, oda se nézek inkább. Hát azt mondja, hogy ember, nem veszed észre? Hát ebből baj lesz. Akikben már lakozik Isten szelleme, tehát új életetek van, megtértetek, újjászületetek. akkor elindulunk egy úton, amely nem tetszik az Istennek. És néha megállunk. Mondjuk haragszunk valakire. Talán ez előfordult néhányotoknál. És akkor úgy belemegy a belső beszélgetés a szívetekben, a szívünkben, és úgy győzködjük a szívünket, hogy jogom van hozzá. Mivel a Szent Szellem bennünk lakozik, valahogy érezzük, hogy gáz, amit csinálunk, ezért kell győzködni. Az a helyzet, hogy a Szentlélekkel ebben rossz partnere találtunk, mert őt nem lehet. Az Isten szellemét nem lehet meggyőzni. Anániás és Szafira megpróbálta. Azt mondja, miért van az, mondja Péter, hogy a szívetekben arra jutottatok, hogy becsapjátok a Szent Szellemet? Tehát először a szívükben született meg Anániásnak és Szafirának, hogy hazudnak a Szent Szellemnek, és az adományból eltesznek maguknak. Azt mondja, a szívetekben arra jutottatok, hogy a Szent Szellem indított titeket egy cselekedetre, de ti azt nem akartátok megtenni, és ezért kidumáltátok a Szent Lelket. Hogy miért nem azt csináljátok, amit ő mondott. Hát megértheti, nem? Hát nem. Nem. És ebben ugye egy nagyszerű felszabadító üzenet van, mert ha ráhagyatkozunk Isten szellemére, Isten igényére, akkor egy fölszabadult életet élünk. Mert akkor is néha ezek fájdalmas dolgok. Na, ott tartottam, hogy duzzogunk magunkba. Vagy haragszunk magunkba. És fortyogunk. Na, ez nagyon érdekes, majd a fortyogásról még, ha lesz időnk, akkor még beszélek egy pár szót. A szívben lévő fortyogásról. Néha fortyogtál már? Te alágyújtottak volna a szívedek. Győzölt a szíved. És ez a fekete lé zubogott belőle. És mindenféle mocsárszagú bűz csapott fel. Ugyanak, látod, mocsarat, látod már, amikor a gázok szabadulnak fel, hogy az ember szíve lehet ilyen. De mocsár így pukkadoznak kifelé. Mentem a városba a nagy eső után, és kimosta a csatornából a szennyvizet a csapadékvíz, és akkor az a bukéja a légkörnek. És tud az ember szíve ilyen romlott gőzöket árasztani a lelke az ember szíve, és hogy rossz értékítelő jusson. Na, ott hallottam mindig, hogy ott ülsz, és akkor így mondod magadnak, hogy ez így van. És egyszer csak kapsz egy kijelentést, vagy egy más megvilágítást. És akkor rájössz arra, hogy hát mi lesz ebből? Hát mi lesz abból, ha én ezt fogom tenni, vagy így fog reagálni? És akkor kész. Tehát akkor megváltozik az, ahogy éreztél a korábbi sérelemmel kapcsolatosan. Megváltozik. Miért? Mert világosságot nyertél. És ez a világosság nem tőled van, ezt Isten adta. És megváltozik a szívednek az állapota. Így van? Átéltetek már ilyet? Hát aki boldogat meg van térve, újjára születve. Aki meg nem élt át ilyet, annak meg azt tudom mondani, amit Názáreti Jézus mondott Nikodémusnak, újjá kell születnetek. Isten szelleme és igéje által. És lakozás az Isten szelleme bennetek, és akkor amiről most beszélünk, az gyakorlatilag a mindennap életünk részévé válik. Mert most semmi más nem beszél, csak ami működik, csak néha általában nem foglalkozunk vele, ilyen mélységben, és nem elemezzük ezeket. Nem gondolom, hogy hónaptól azt kell csinálni, hogy felveszel a jegyzetet, és akkor elemezed, hogy honnan hova ment most itt ez a gondolat. De milyen csodálatos az, hogy Isten szelleme által lehet megértésre jutni. Eszembe jutott a Szent Szellem egy igét, Istennek a beszédét, és az ketté vágja a dolgokat. Olyan, mint a gyomor problémára, a nospa, vagy nem tudom, a görcsoldó. Szétcsapja és megszűnik. Az a fajta feszültség, amit egyébként korábban jogosnak éreztünk, és készek lettünk volna a balga döntéseket hozni. Hát ebben az értelemben mondja a Biblia, hogy minden féltőzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert minden élet abból indul ki, ugye? A példabeszédek 4.23. Van ez. Na most értitek, hogyha ezt az igét önmagában, mert ezt szokták önmagában idézni, de ha nem érted, hogy hogyan őrizzem meg a szívemet? Az hogy kell? Hát hogy? Hát az Isten kezébe teszem, mert nem tudom. Tehát hogyan tudom megőrizni a szívemet? Ráhagyatkozok az Úrra, és tisztában vagyok vele, hogy amik születnek bennem gondolatok, az nem biztos, hogy jók. És mérlegre teszem, kérem az Urat, az ő szelleme által segítsen megvizsgálni. És mondom, ezek pillanatokat történnek. Tehát ne azt gondoljátok, hogy lekerülni egy íróasztal mellé, egy dohos szobába, és akkor el kell vonulni minden egyes gondolatnál egy hétre. Na, ilyen hasz. Tehát ezt ne próbáld meg. Ez lüktetsz. Isten szelleme lüktetsz bennünk, él. És életet ad. No, és egy érdekes ponthoz érkeztünk. Szeretném megerősíteni, de azt gondolom talán egyértelmű is az eddig elhangzottakból, de fontosnak tartom, hogy elhangozzon, az emberi lélek és a test élesen el nem választható egymástól. Tehát nincs dualizmus a Bibliában, hogy van egy testéletünk, meg egy lelkiéletünk. Nagyon komoly hatással van a lelkiélet a testre és a test a lélekre. A lelkünkben lévő folyamatok hatásának a fizikai életünkre, valunkra, és egy fizikai hatás szintén a lelki állapotunkra, a kedély állapotunkra, igen, a szívben lévő telítettség az a kedély. Eszembe jutott. Amiről beszélünk, hogy telítődik. Az a kedély. Szokták mondani, hogy kedély állapot, ugye? Hogy milyen a kedély állapotom, amivel telítődve vagyok, az meghatározza az érzületet. De ugye a kedély állapot az sokkal több, mint egy érzés. Tehát nem egy röpke dolog, hanem így érzem most magam. Ilyen kedély állapotom van. Na ez az, amivel telítődik a szív. És ezt csordul ki egy-egy szituációban. Tehát nem válaszolok külön. A Biblia egyértelműen erről beszél. És a szív jellemzően az ember igazi lényét jelenti. Tehát az, akik vagyunk, a lelkünk, az értékrendünk, a döntéseink, a gondolataink. A Biblia centrálisan a szívvel azonosítja. Nem fizikai szív, ugye erről korábban már szóltunk. És ez nem azonos a tudatunkkal. Miért fontos ez? Azért, mert a tudatunkkal hajlamosak vagyunk elfedni az igazi lényünket. Tehát, hogy másnak próbáljuk mutatni magunkat, védve a szívünket, mint akik vagyunk. Hát ezt nevezzük képmutatásnak. Miért van ez? Általában azért van, mert valamit el akarunk kerülni, vagy érni emberek előtt. Nyilván Istennel kapcsolatban is fölmerül ez, de leggyakrabban az emberi kapcsolatainkban jelentkezik a képmutatás. Hisz a zsidók képmutatása, a farizeusok képmutatása az nem az Istennek szólt, hanem az őket látó embereknek. Tehát amikor megnagyobbították a ruhájukon az imabojtokat, akkor nem az Istennek nagyobbították meg, hanem az embereknek. Tehát a képmutatás az nem az Istennek szól, hanem az embereknek. Nem így van? Legalább is tudjátok, hogyha életben vagytok még, és ezen a utazáson velem még jöttök is. Ezért, hogyha valaki feladja integesen, hogy majd hagyjuk a következő alkalomra. Már nem sokat fogok megosztani, lassan-lassan a végére érünk. Még a dicsőítésről fogok beszélni egy kicsit, hogyha engedi az Úr, és jól haladunk. No, tehát az embereknek szól. Amikor ezeket így megértjük, akkor más megvilágításba kerülnek Pál apostol szavai, amit például a Kolossé 3.20-ban, 3.22-ben oda vannak írva az igék, 3.22-ben azt mondja, hogy ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Mondok egy keményet. Észrevettétek már magatokon, hogyha a főnök kér tőletek valamit, azt örömmel megteszitek, de a kollega, akkor meg zúgolódtok? Előfordult már? Én rajta kaptam ilyen magam. Ezt hogy hívják? Képmutatás. Miért? Mert az én személyes érdekem azt kívánja, hogy a főnököm azt gondolja rólam, hogy tisztelem őt. Tisztelem a főnökömet, természetesen, ha meghallgatja, de ez egyértelmű is, mert megértettem Isten igét. De a szívem, lelkem reakcióját néha figyelem. Hogy hogyan viszonyulok tekintélyesekhez, akit az én értékrendem szerint tekintélyesnek tartok, és hogyan viszonyulok azokhoz, akik az én bennem lévő, romlott természetből fakadó értékrend szerint nem azok. És akkor kezdjük érteni, amit Jézus mond. Ne azokat hívjátok meg vendégségbe, akik titeket visszahívnak. Ismertek az igét, nem? Érdemes olvasgatni. Hanem azokat hívjátok meg, akik nem tudják viszonozni. Így, amit tesztek, önzetlen lesz. Valóban Istenre mutat. Kegyesség meglátogatni az özvegyeket és az árvákat, mondjuk az idősek otthonában. Miért? Mert ők nem egy dicsőséges történet. Értitek ezeket a lelki mechanizmusokat, amikor beszél a Biblia, hogy ne látszatra szolgáljatok. Mind akik embereknek akarnak tetszeni, nem tiszta szívvel. Én érdekes, tiszta, átlátó, tiszta, az van bennem, amit mutatok. Összhang van a hitem a tetteimmel. Félve az Urat. Szóval az 1 Tesszalonika 2:4, hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bíz az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívüket vizsgál Istennek. Hányan hallgatnak el bizonyságtételt, mert embereknek akarnak tetszeni? És úgy gondolják, hogy ciki lesz, ha bizonyságot tesznek, és elmondják, hogy ők szeretik az Úr Jézust. Hát mi ez? Hát azt mondja az írás, ez a képmutatás, tehát a tudatommal leszabályozom a Szentlélek indítását, és nem azt mutatom, aki én valójában vagyok. Miért? És a kövekkel találkozáson talán, Isten megsérte, erről beszélünk, mert Isten gyermeke vagyok. Hát akkor miért kéne szégyellnem azt, akihez tartozom? Még akkor is, ha másnak ez nem fog tetszeni. De hát tudom, hogy neki az élet lehet belőle. Én többször elmondom bizonyságtételben, hogy láttam, hogy ki van írva a János evangéliumának üzenete, hogy a mester itt van és hív téged az imaház falára. Csak azt nem tudom, ki az a mester, hova hív, mert ezek a furcsa emberek fekete ruhában meg gitárral hova járnak. Becsukják az ajtót, és mennek valahova vasárnap. De mit csinálnak ott? Nekem ezt nem mondták el, de jó lett volna pedig. Csak nem gondolták, hogy a TS elnök fia, a DJ, az megtérhet. Milyen, hogy az Úr azt gondolta, hogy igen. Mert a szívet nézi. Legyen állat az Úr neve. Aztán a Róma 2:29, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől, aki belsőjében zsidó, aki nem betű szerint, hanem a szívében, a lélek által van körülmetélve. Engem elborzaszt, amikor messiás hívő zsidók külön kasztokat próbálnak alkotni az evangelizáció címén. Tehát te elmehetsz segíteni a zsidó missziót mosogatni. De szellemileg nem vagy olyan szinten, hogy te bizonyságot is tegyél a zsidóknak. Meg ilyen hogy a zsidók a gyökere mindennek. Hát mi a gyökere mindennek? Hát Isten. Hát Istentől származik az élet. Hát terméketlen ágak voltak, amik lemetszettek. Mi pedig beoltattunk az élőbe, mint vad olajfágak. De mibe oltattunk be? Hát Krisztusba. Hát ő van minden mindenekben, többé nincs zsidó, nincs görög. Hát nincs helye keresztény felfoghatottságnak, nincs helye baptista beteg öntudatnak, nincs helye karizmatikus beteg öntudatnak, nincs helye. Hát Krisztusnak van helye. Egyedül. Ugye Pálnak meg is gyűlt a baja. Még a apostoltársaival is, mert azok is judaizáltak. Ugye Barnabás is belesodolódik Péternek a nagy vacsorájába, hogy ők külön vonult, megjöttek a zsidó testvérek, és akkor ők külön vonultak külön asztalnál, mert hát ők zsidók. Ezek a pogányból lett keresztények, meg egyenek a másik asztalnál, mert mi különbek vagyunk. Pál meg fölállt, azt mondta, messzert fal vagy, hát képmutató vagy, térjél meg, hát gyalázatára válsz az evangéliumnak. Hát mindaz, ami prédikálsz, szöges ellentétben van annak, amit teszel. És Pál azt mondja Péternek, térjél meg itt, már az én Barnabás barátom, pedig ez egy szelíd lélek, de annyira tisztel téged. És látjátok, mennyire így van, hogy az emberek iránti tisztelet csapdába ejt. Az embereket féljük, az embereket tiszteljük. Csapdába ejti az embert. Jobban tisztelte Barnabás Pétert ebben a helyzetben, mint Krisztust. Döbbenetes, ha vele gondoltok. És a szív képes ilyen végkövetkeztetése jutni, mert fél attól, hogy konfrontálódjon. Olyan, annyira szeretem Pált. Te volt Szentlélekkel fölállt, ott mindenki előtt rendbe tette a dolgokat. Tessék ide jönni, és akkor enni jó kis disznóhúst. Na jó, most nyilván nem tudom, mit tettek fogalmam, és nem is érdekes, de nem azt ezt tisztáltanám, hogy a názad Jézus, amit megesztek, hanem az, ami a szívből származik, és akkor ezt olvastuk az igét ezzel kapcsolatosan. És mindenkinek szüksége van Krisztusra. Teljesen függetlenül attól, hogy milyen nációhoz tartozik. És nincs senki másra szüksége, csak Jézus Krisztusra. Nem rám meg rád, de rám meg rám, mint szóvivőre, mint szócsőre, igen. Na és akkor a utolsó gondolatsor, a dicsőítés. Elgondolkodtam rajta. Ugye maga a dicsőítés ilyen típusú stílusa, amikor itt elindult, legalábbis a mi közösségünkben, akkor mi erős ütlegeket szenvedtünk, még verbálisan azért, még meg nem vertek bennünket, de az olyan is volt, hogy az Úr Jézus bottal verné, vagy korbáccsal verné ki ezeket az imaházból, tehát ilyen is volt. Tehát én dicsőítés párti vagyok, és, de nem dicsőítés, stílus párti vagyok. Tehát igazán engem különösebben annyira nem foglalkoztat a dicsőítés stílusa, hogy energiát fektessek azzal kapcsolatosan, hogy tanítsak arról, hogy milyen stílusú dicsőítés legyen, már csak azért, mert a Bibliáról hallgat. Mint az Ó és Új Szövetség, néhány szót lehet tudom találni a Bibliában, de azért valljuk meg őszintén, hogy milyen volt a Dávid dicsőítés, fogalmunk nincs. Fogalmunk nincs, és lehet nagyon meglepődnénk, így vagy úgy, hogy látnánk, meg hogy milyen a mennyei dicsőítés, arról is fogalmunk nincs, csak azt szoktuk csinálni, hogy a szívünkben felépül egy kép, és azt rávetítjük a Bibliára, és a mennyeire, azt mondjuk, na olyan a dicsőítés, mert mi azt csináljuk. Na, erről csak ennyit. Feladtam már ez is. Tehát, ugye beszéltünk arról, hogy az ember tudata el tudja fetni azt, aki valójában. És a dicsőítésnél szintén jelentkezik ez a kérdés. És az a helyzet, hogy vannak tanítások is, amik még ezt erősítik is. Egy hamisság, amikor azt mondjuk, vagy próbáljuk magunkat győzködni, hogy a dicsőítés alatt felejtsd el mindazt, ami a probléma, kapcsolj ki, tudatosan válts, és dicsőítsd Istent. Hallottatok már ilyet? Hát nagyon szép dolog egyébként. Csak az a baj, hogy ezt nem tudod megtenni. Egy dolgot tudsz tenni, átlépsz képmutató üzemmódba. Te tudatosan elkezded leszabályozni azt, ami a szívedben van, és mutatsz valamit, amiről azt gondolod, vagy a közösség elvárása szerint dicsőítésnek nevezzük. Kemény, nem? Nagyon kemény. És akkor gondolj bele, hogy kiáll a dicsőítés vezető, és van egy ilyen sztereotípiája, hogy gyülekezetben a dicsőítés hogy néz ki. És akkor nézi a gyülekezetet, és ez nem úgy néz ki, mint ami az ő szívében a dicsőítés formailag megjelenik. És beindul a képmutatás. Egyrészt a dicsőítőcsoport elvárást támaszt a gyülekezet felé. A gyülekezetben egy frusztráció jön létre, mert elvárás nehezedik rájuk, hogy hogyan kell dicsőíteni, vagy egyáltalán benne az emberben van egy kép, hogy így kell dicsőíteni, és akkor elengedi fülét, farkát, fejét, mindent elhajigál, és akkor dicsőíteni kezd, és azt teszi észre, hogy elfárad. Mert ez a fajta önszabályozás elfárasztja a lelket. És ezeket nevezzük fárasztó dicsőítéseknek. Mikor én a diszkóba jártam, És annyira azon dolgoztunk, hogy jól érezzük magunkat. Tehát ugye ott jól kellett érezni magunkat. Mert hát szórakozunk. Akik ebben a világban éltek, tudjátok, hogy micsoda fáradtság volt az. Tehát elég volt egy vasárnap délelőtt, mi kipihente az ember magát, mert annyira elfárasztotta a lelkét. Mert jól kell érezni magunkat. Ittunk, bár utáltuk, amit iszunk. Majdnem visszaköszön, de megittuk, mert akkor érzed jól magad, ha iszol. Miért? Mert azt mondja mindenki. Miért? Mert csinálja mindenki. És ugyanilyen van a gyülekezeten belül is, mondjuk a dicsődés területén. Hogy teszel valamit, hogy a mámort próbálsz átélni, nem a valósággal szembenézni, és venni a Szentlélek erejét. És találkozni Jézus Krisztussal. Ugyanis ez a fajta éneklés, zenélés nem nevezhető Biblia értelemben dicsőítésnek, és nem is vezet imádathoz, amikor szó már nincs. Jelenléte van az Istennek, vastagon. Puszta önmeggyőző hamis rítus, mely csalódást és a lélek elfáradását eredményezi. A valódi dicsőítésre egy szó van a Bibliában, doxa, vagy doxológia, azaz vélekedés, véleményalkotás, leginkább azt tudom mondani, hogy tükrözés. Tükrözés. Tükröz valamit, ami éri az ember szívét. Ami rád árad, azt adott tükrözöd vissza. Hát akkor tudta Pál apostol dicsőíteni az Istent és Krisztust, amikor az a világosság beáradt az életébe. És akkor kezdett elgondolkodni az ő hamis képmutató életén, amikor az a vakuvillanású találkozás a Jézus Krisztussal megtörtént. És akkor azt kibillentette abból a teológiai rendszerből, a képmutató erősségeiből, Isten ismeretével szemben felemelt elméleti erőssége közül, és az összedőlt az egész. És szintén az Isten szelleme kellett ahhoz, és az evangéliumnak az ereje, hogy összerakja az Isten. És legyen egy Isten tisztelő, magasztaló lélek benne, és olyan csodálatos imákat írjon le, amilyen van. És hát akkor itt elkezded a Bibliát így végigpörgeted, akik így ismeritek már a Szentírás, azt mondjátok, hogy ja, hát Pál ezért imádkozik a Efézusi levélben a gyülekezetért, hogy nyissa meg Isten a szellemnek szemeit, hogy megértsétek, hogy mit kaptatok. Tehát a dicsőítés az reflexió. A Szent Szellem rávilágít a keresztre. És a kereszten látod a megtört testű názati Jézust, hogy folyik a vére. És hallod, miattad, érted, helyetted. És amikor ezt látod, akkor azt mondod, vagy azt mondod, vagy nem tudom, mit mondasz. De hogy a szíved reagál rá, az hódziher. És tudjátok, mikor vagyunk passzívak az Isten jelenlétében? Mikor nem látunk semmit. Mikor el vagyunk magunkkal foglalva a problémáinkkal, és annyira azon dolgozunk, hogy tetszünk az Istennek, hogy elmulasztjuk a vele való találkozást. És ez tényleg elfáraszt. Néhány gyüleket azért van 30 perces Isten tisztelet, mert már azt is olyan nehéz kibírni. És az emberek akkor kezdik mondani, hogy sok, amikor hát persze, hát képmutatóan mutatni valamit, az nagyon sok. Lehet, hogy volt már olyan veletek, hogy voltak egy dicsőítés sentök, teljesen mindegy hol, és nem tudtok kapcsolódni hozzá. És elkezdtek ostorozni magatokat, mert nem értettétek, hogy mindenki olyan jól érzi magát, de meg valahogy az egészen idegennek érted meg. Nem kell felnyitani a kezedet. Nem biztos, hogy az szellemi volt. És megint nem azt szeretném mondani, hogy az, amit te gondoltál és érezted, hogy én, az biztos, hogy tökéletes, perfekt volt. De azért nem feltétlen kell magunkat ostorozni, amikor nem tudunk kapcsolódni valamihez. Szív szerint. Akkor jobb leülni és imádkozni, kinyitni a Bibliát, és egy hétig nem olvastál égét, akkor legalább pótold. Hát nem tudod pótolni, egyébként ez is maraság. De értitek? Ez olyan dolog, hogy egy hónapig nem iszol, és akkor pótolod egy hónap múlva. Hát jó, fel kell támasztani. Szerintem életben is ilyen vagy. Nagy dózis kell ahhoz, hogy újra éresztenek. Egy nagy fény kell rádáradjon, és ezt elfelejtik emberek, bemennek a sötétségbe, és azt gondolják, hogy holnap bekapcsolják a hitüket. És nem megy. Nem, és keresik az Urat, és kell egy nagy dózis, egy nagy vakuvillanás, hogy kitisztuljon a gondolat, és akkor azt mondja, hol is vagyok én? Pál apostolnál, ugye, ahogy a dicsőítésre eljut, és most már majdnem ez utolsó, azt mondja Pál, 1 Timóteus 1.13-15-t olvasom, jól lehet előbb őt káromló, övéit üldöző, erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Nem volt ilyen megértésem, Isten törvényét ismeretem. De bőségesen kiárat rám a mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és Szentlélekkel. Igaz az a beszéd és teljes elfogadása méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül első én vagyok. Na, hát ez dicsőítés. Hát ez egyértelműen abból van, hogy találkoztam a Názaret Jézusra, és átéltem az ő szabadítását. És akkor mindezt, amit a dicsőítéssel kapcsolatban elmondtunk, tényleg utolsó gondolat, vetítjük az emberi kapcsolatainkra. Tehát párkapcsolat, barátság, első találkozás, karrierépítés, videospot készítése állásinterjúra. Ez most divat. Hát a nagy szemfévesztés. Tehát az egész rendszer, ahogy épül, ez a nagy szemfévesztés épül. Na most gondolj bele, ha belemígy egy olyan kapcsolatba, mondjuk párkapcsolatba, ahol azért, hogy a másik elfogadjon, mutatsz valamit magadról. Mi lesz annak a vége? Bocsánat, piszkosul elfáradsz. De nagyon el fogsz fáradni. Ha téged nem szeret ez a másik, azért, aki vagy, akkor minek? De beszéljünk barátságról, vagy testvéri kapcsolatról. Hát azért szakadnak ki emberek gyülekezetekből sok esetben, nem csak ezért, de még azért szakadnak meg kapcsolatok, emberi kapcsolatok, mert elfáradnak az emberek abban, hogy mutatnak valamit, amit nem ők. Tudatosan szabályozzák le az életüket, és tudatosan, képmutató módon élnek. Gondoljatok bele, amikor egy ilyen kapcsolat létrejön. Amikor valakinek az elvárását kell kiszolgálni, mondjuk egy közösségben, egy gyülekezetben, amikor domináns személyiségek vannak, vagy egy családban van egy uralkodó anya, vagy egy nagyszülő, és akkor mindenkinek ki kell szolgálni. És akkor minden családi rendezvény arról szól, hogy annak a személynek az elvárása is igazodjon mindenki. És benne a tudatos szabályozás. Ez nagyon fárasztó dolog lesz, és tudjátok, mi történik, mi származik ebből? Azok, akik folyamatosan alkalmazkodnak valakihez, az alkalmazkodás néha szükséges. Tehát nem mondom azt, hogy tegye ki mindent egy állásinterjú. Nem biztos, hogy tudnak fel mit kezdeni. Tehát ne értsetek félre. De amikor egy ilyen kapcsolat jön létre, egy párkapcsolat, egy baráti kapcsolat, testvéri kapcsolat, családi kapcsolat, akkor lesz valaki, aki elvárást nehezít a többiek meg ki fogják őt szolgálni, és kifosztottnak érzik magukat. Azt érik meg, hogy ki vannak fosztva, ki használtak. Folyamatosan ez az érzésük lesz. És tudjátok, mi az Isten ajándéka? Azt mondja, szeretet kötelékével kötnek összetiteket. Azt mondja, ez a belső ragaszkodás. A belső őszinte ragaszkodás. Ez Isten ajándéka. Az Istennel való kapcsolatunkban nem látjuk a názati Jézus Krisztus, mégis szeretjük. Mi az őhi vagyunk. Miért? Mert ragaszkodunk hozzá. A szívünk őszinte szeretetéből. És lehetséges ilyen emberi kapcsolatokban. És Pál apostol így volt a gyülekezetben testvérekkel. Azt mondja, ez a megállható gyülekezeti légkör, amelyben a Szentlélek uralkodik, ahova akarnak tartozni emberek. De engem tudjátok, mi fogott meg a gyülekezetben, amikor bementem. Korás volt tökéletes. Hogy ezek hogy szeretik egymást? Hogy szeretik az Urat? És milyen szeretettel vannak felém? Nem az éneklés fogott meg, mert minőségben külön zenét hallgattam, mint ők játszottak. Meg énekelni sem tudtam annyira, hogy brillírozzak. De ez engem annyira nem érdekelt. Hanem azt fogott meg, ami közöttük volt. És mert tudom, az Úr Jézus. abban a mértékben és módon, amit engedtek átsugározni. Mindabban, amit nyertek és kaptak az Úrtól. Ezért mondja Pál is az utolsó ige, ma, már tőlem. 1 Tesszalonika 2.17. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem a szívünkben. Egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással, látjátok, mivel van megtelve a szívük, a szíve Pálnak. Ez az érzület, mivel van telve. Annál vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lásson titeket. Egy őszinte ragaszkodás. Nem a tudat szabályozásából fakadó fegyelmezett önfegyelem, hogy hát találkozni kell velük, hát mégiscsak testvérek, hát csak én rajtam keresztül plántált a Szentlélek, hát mégiscsak elmegyek. Hát Isten tiszteletre kell járni, hát elmegyek, mit fognak mondani? Nem erről szólt, őszinte ragaszkodás Krisztushoz és Krisztusban a testvérekhez. Ez egy csoda, ha belegondoltok, egy csoda. Isten szellemének végtelen ajándéka, hogy ilyen ragaszkodással szerethetünk. Az Istentől tanult szeretettel. Hát én kívánom, hogy ennek a mélységét, örömét, gyümölcsözését, a szívet, lelket megfrissítő áldását éljük meg, vegyük át az Istentől. És tudjuk továbbadni a kapcsolatainkban. És hagyjuk a tudatos szabályozgatást, mert ez annyira elfáraszt bennünket. És ne is várjuk el egymástól, hanem tükrözzük Krisztust. Az ő szeretetét, kegyelmét, irgalmát, szentségét, tisztaságát, a szerinte való intést. Mikor mire van szükség? Tudtok-e egy ámen mondani?
Amen.
Amen. Amen.